Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Amint arról a híradóinkban is beszámoltunk, a napokban Arad megyében 16 tanulót diagnosztizáltak iskolafóbiával. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az elmúlt években egyre nőtt az iskolafóbiával küzdő gyermekek száma, és nem csak Arad megyében. Ilyen esetekben a gyermekek megtagadják, hogy elmenjenek az iskoláig, vagy ha elmennek, akkor nem mennek be az osztályba. Lehet legyinteni erre, hogy a féle úri hóbor, de higgyék el, igen komoly, szorongásos zavarról van szó, amely kezelést és elsősorban odafigyelést igényel, nem csak a pedagógusok, hanem a szülők részéről is. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben, dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktató, iskolai tanácsadó a vendégem, beszélgetésünket ma délelőtt rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Iskolafóbia, ez kerül fókuszba a mai Naprakészben. Mióta létezik? Egy idős az iskolával az iskolafóbia? Ezt csak azért kérdezem, mert hogy mindannyian emlékszünk azokra a napokra, amikor hát egyáltalán nem volt kedvünk iskolába menni. Fóbiának azért se apuka, se anyuka, se a tanárok nem nevezték.
Hát igen, ebből a szempontból biztos, hogy érdemes átgondolni, hogy a modern társadalom egy csomó mindennek ilyen bélyegeket ragasztunk különböző életállapotokra, és hát talán a pszichológiának az egyik ilyen kritikája sok esetben az ilyen fóbiás állapotoknak a kezelését célozza meg, mert hogy ha nevet adok egy ilyen életállapotnak, akkor egyfajta betegségként definiálva, akkor ki a felelősség, amikor egy ilyen életállapotban lévő gyereket megpróbálok gyógyítani. Sokkal inkább azt gondolom, hogy arról érdemes beszélni, vagy az van mögötte, hogy nagyon sokszor találkozunk szülőként azzal az életeseménnyel, hogy a gyereknek naponta valamiért iskolakezdésnél, új közösségbe való beilleszkedésnél néha nehéz. És hogy egy alapvető lelki készség az, hogy ezekben a nehéz helyzetekben hogyan tudunk megbirkózni. Erre mondják a szakemberek, hogy ez egy normatív krízis. Normatív krízis, amikor egy nehéz dolgozata el kell menjen a gyerek, és ez egy stresszkezelési kompetenciát is megkíván a gyerektől. Az iskolafóbia, mint megnevezés, ezeknek a normatív kríziseknek a diszfunkciója, vagy tehát egyszerűen nem működnek azok a megküzdési mechanizmusok, ami egy jól működő személyiségben szinte természetes módon működnie kellene. És a szakirodalom azért hozza ezeket a meghatározásokat, vagy problémahelyzeteket, mert hogy elkezdtek összegyűlni azok a kutatások, hogy tudjuk, hogy körülbelül milyen rizikófaktorok vannak, tudjuk, hogy körülbelül milyen családokra, egyénekre jellemző ez az iskolafóbia, mert hogy az valóban egy létező állapot, hogy ma már vannak olyan gyerekek, és például az angol irodalom iskola tagadóknak, vagy iskolába járásnak a megtagadásáról beszél, akik szinte pánikroham szerűen nem tudnak belépni az iskolába, és hogy hát majd itt esetleg majd válaszok külön, hogy életkorban külön szokták kezelni, mondjuk a 8 évesnél fiatalabb iskolatagadó, vagy iskolába járás, iskolafóbiásokat és a 8 évesnél idősebbeket, de hogy egy valós, régen is meglévő élethelyzetről van szó, de ma már a pszichológia, a normatív krízisen túlmutató lelkiállapotról beszél, amivel érdemes foglalkozni.
Tehát azt azért itt az elején szögezzük le, hogy nem betegségről beszélünk, hanem sokkal inkább egy állapotról, ami aztán elmúlik, ha kezeljük.
Nagyon fontos ez a különbségtétel, ugye a pszichológusoknak is vannak ilyen diagnosztikus kézikönyvei, ebben a formában az iskolafóbia nem szerepel, mint diagnosztizálható állapot. Egy másik kalapban van benne, ugye a szorongásos betegségekről beszél a kézikönyv, hogy a szorongást kiválthatja nagyon sok minden. És az iskolafóbia esetében a szorongásnak a kiváltója az iskola, illetve az iskolához köthető élethelyzetek. Tehát ebből a szempontból diagnosztizálható, mint egy excesszív szorongásos állapot.
És akkor nézzük meg, hogy melyek a tünetei az iskolafóbiának. Mi most ugye annak kapcsán beszélgetünk erről, hogy a sajtó felkapta azt, hogy Aradon több gyereknél is kimutatták azt, hogy ők azért nem akarnak iskolába járni, vagy azért rossz nekik iskolába járniuk, mert hogy iskola fóbiájuk van. Mi a tünet? Honnan látjuk, hogy egy gyerek iskola fóbiás?
Ja, maga a tünetek azok az iskolába járásnak a határozott elkerülésére vonatkozó érzelmek, cselekvések és szomatikus helyzetek. Körülbelül ezt a három kategóriát hoznám ide. Itt arról van szó, hogy amikor már a gyerek akár este készülnie kellene az iskolába bepakoljon, reggel ki kellene kelljen az ágyból. Ezek a reggeli rutinok, mondom azt, hogy egy jól működő család életében ezek egy rutinná válnak. Az iskola fóbia kialakulásakor ezek a rutinok nehezek, félelemteliek, szorongással teliek, sírásig elfajuló pánik rohammá alakulhatnak, és ennek egy idő után vagy ezzel párhuzamosan szomatikus tünetei alakulnak ki, rendszerint gyomorhoz kapcsolódó, tehát bántalmak, akár hasmenés, hasfájás, hányás, intenzív fáradtságérzet. Tehát, hogy ezek a tünet együttesek, de még egyszer mondom, az iskolafóbia attól lesz, hogy ennek a szorongásos és az ezt követő szomatikus állapotnak a középpontjában az iskolai élet van. Kivéve, hogy a 8 évesek esetében is találkozunk ilyet, tehát a kisiskolások körében, ahol alapvetően lehet a háttérben egy szorongás, egy szeparációs szorongás, tehát a szülőnek a nem tud leválni róla, valamiért nem alakult ki benne ez a bizalom, hogy anya rendben van, vagy le tudok válni, én rendben vagyok. Tehát mondom, hogy egy kicsit érdemes különválasztani, de alapvetően ezek a szorongásos tünetek vannak, és ezeknek a középpontjában pedig az iskolában a teljesítménytől való fél és teljesítményszorongás, a közösségi életnek a zavarai, hogy ott akkor gúnyolják, vagy csak egyszerűen nem tudom, tehát a megmérettetéstől, az iskolaváltástól, tehát amikor a mi praxisunkban mondjuk bejön 9-be egy vidéki diák, aki fél attól, hogy tud teljesíteni városi iskolában, és azt húznám alá, hogy ez az aradi 16 diagnosztizált eset, biztos, hogy a jéghegynek a csúcsa itt a saját életteremben, tényleg az utóbbi 5 évben, minden évben van új eset, és azt tudom mondani kicsit ilyen reménykeltően, hogy azért, ha jól kezelik ezeket az eseteket, akkor vannak szép sikertörténetek. Tehát, hogy vissza lehet őket illeszteni ügyesen az iskolai életben.
Mi különbözteti meg az iskolafóbiát az iskolába menetel előtti hisztitől? És itt most inkább a kis gyerekekről beszélünk, tehát az 1-4 osztályról beszélünk.
Nagyon fontos ez az a megkülönböztetés, és itt a szakirodalom is húz egy nagyon nagy felkiáltójelet, mert nem hívjuk iskolafóbiának azt, amikor szülői nevelési stílusban vannak problémák, tehát a túlzottan megengedő szülő, az is kivételt képez, amikor a gyerek nem az iskolától fél, hanem az otthon létben van valamilyen pozitív dolog, tehát otthon maradhat játszani, otthon maradhat gépezni. Tehát, hogy minden felmérülő gyanú esetében fontos megvizsgálni, hogy mi van a jelenség mögött. Tehát ha azt mondom, hogy az a jelenség, hogy nem akar iskolába menni, önmagában még nem lehet, vagy nem biztos, hogy iskolafóbia, mert meg kell nézni, hogy ez milyen szülői nevelési stílussal találkozik, milyen haszonszerzés van ebben a gyereknek az otthoni környezetben, és mindenek milyen a lelki megélése. És itt megint csak húznék egy felkiáltójelet, hogy nagyon sok szülő esetében, mikor felmerül, hogy vajon mit követtem el rosszul, hogy itt arra hívnám meg a hallgatókat is, talán az nagyon sokat szokott segíteni a szakembernek, amikor el tudjuk engedni, hogy ez nem egy testi betegség, hogy neki fáj a feje, és akkor elviszük a neurológushoz, hogy egyszer, hogyha ki tudjuk mondani, hogy ennek lelki oka van, és ebben lehet, hogy nekem is szerepem van szülőként, de hogy ez nem a megbélyegzettség miatt fontos, hanem a gyógyulás miatt fontos, hogy ezeket letisztázva tudjuk eldönteni, hogy nem tudtam ott eléggé határozott lenni, amikor a gyerek hisztizett, az egy szülői nevelési gyengeség volt. Tehát, hogy minden jó gyógyulási folyamatban ez a fajta szembenézés még a szülők részéről is elengedhetetlen. Sőt, egészen addig, míg ez a szembenézés nem valósul meg, nehezen is lehet elképzelni, hogy önmagában csak a gyerekkel dolgozva sikerül a fóbiát megoldani.
Hát szeretném, ha a szülői felelősségre még visszatérnénk, meg a pedagógusi felelősségre is, mert hogy ez is lehet, meg a gyereknek is lehet felelőssége, amikor már felsős diákokról beszélünk, de azt olvasom az újságban, hogy az iskola fóbia nevű szorongásos zavar egyre gyakoribb a gyerekek körében, korosztálytól függetlenül írják az Arad megyei esetek kapcsán. Tehát akkor okafogyott arról beszélni, hogy melyik korosztályt érinti a leginkább az iskola fóbia?
A nagy általános képben nem lehet így megmondani, hogy most életkorba ide vagy oda köthető, pont azért, mert annyira dinamikus a gyereknek az élete, hogy mikor vált új iskolát, új közösséget. Tehát lehet, hogy valaki hetedikesen vált valamilyen oknál fogva új iskolát, új közösséget, és akkor fog kialakulni ez az iskolafóbia. Sokkal inkább két korosztálynak, tehát az első típusú iskolafóbia, ami a szeparációs szorongáshoz köthető, az a 4-8 évesek, azt máshogy kell kezelni, az egy más lelki jelenség van a hátterében, és 8-9 éves kor után, tehát a koraserdülőkor utáni időszakban pedig nem annyira a szeparációs szorongás, sokkal inkább valamilyen érzelmi probléma, önbizalom hiány, ami a gyerekhez köthető, vagy teljesítmény szorongáshoz kapcsolódóan, tehát hogy ezt érdemes külön választani, hogy ebben vannak eltérések, de ebben a korosztályon belül bármikor előjöhet ez. Most mondok egy példát, ami előhozhatja például az iskolafóbiát a kicsiknél, bármilyen életkorban, hogyha a szülő valamilyen komolyan betegséget szenved, ami beindítja ezt a szeparációs szorongást, vagy visszahozza. Vagy amikor a gyereknek valamilyen hosszantartó krónikus betegsége van, és a szülő sok időt van otthon egyedül a gyerekkel, utána megint az iskolába való visszatérés, az lehet egy ilyen trigger, lehet egy ilyen kiváltó ok, ami elindítja az iskolafóbiát. Tehát, hogy azért, tehát vannak forduló pontok, de az emberi életnek a különböző szakaszain bárhol előfordulhat, de ott mindig rá tudok mutatni, hogy mi az, ami kiváltotta. Tehát inkább így kell erre tekinteni.
Hogyan jut el az iskola fóbiáig a gyerek? Tehát észrevétlen folyamatról beszélünk, vagy azért vannak komoly előjelek, amíg kimondhatjuk, vagy a szakember kimondja, hogy iskola fóbia?
Mindenképpen én azt gondolom, hogy előjelek mindig vannak, ugye akár csak a szomatizálásra, hogyha gondolok. Tehát ha az látszik, hogy az iskolához kötődően megjelennek hasfájás, fejfájás, amiket felsoroltam, ott szerintem egy idő után, ha a szülő valóban körüljárja szakemberre ezt a problémát, fel fog merülni az iskola fóbiának a kérdése. Rendszerint vannak bizonyos kockázati tényezők, amik ha megvannak a családban, akkor elindíthatják ezt a szorongásos folyamatot. Tehát például ha az anya, tehát a kisgyerekkorban az anya is önmaga szorongó az iskola kezdéssel kapcsolatban, nem bízik meg az intézményben. Vagy ha a gyerek alapvetően már kiskorától egy túlóvó családi környezetben nő fel, vagy például az is lehet egy rizikófaktor, hogyha az apa nincs jelen, amitől a gyerek azt érzi, hogy az anya egyedül van. A krónikus betegség a családban. Tehát egy lehetnek ilyen rizikófaktorok, amivel érdemes, ha ezek megvannak, vagy jelen van a családban, akkor érdemes egy jobban odafigyelő szülői, vagy többet érzelmet ventiláló szülői hozzáállást felvenni, odafigyelni ezekre a szomatikus tünetekre, és azt gondolom, hogy ott nagyon fontos, hogy a megelőzés szempontjából ne jussunk odáig, hogy egy ilyen a gyerek teljesen megtagadja az iskolába való belépést, és ott a szülő belemegy ebbe a játszmába, mert azt mondják a kutatások, hogy ahol már úgynevezett betegség miatt 2-3 hete már nem jött a gyerek, a szülő támogatja ebben, hogy ne jöjjön a gyerek iskolába. De lehet ez, mondom, hogy számára fedősztori ez a betegség, azt a gyereket sokkal nehezebb visszahozni, mint azt, aki, ahol a szülő jelzi, hogy reggelente gond van az iskolába való indulásnál, le tud ülni a szakember pedagógusokkal, és ott ki tudunk találni közösen valamilyen megoldási javaslatot, tervet. Nekünk az összes sikertörténet mindig olyankor, van, hogyha meg tudjuk valósítani időben, még mielőtt nem zárul be teljesen az iskola a gyerek előtt, és meg tudjuk oldani, hogy valamilyen formában bentartjuk az iskolában, és itt helyben kapjon valamilyen segítséget. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy hála Istennek például az iskola orvosok, az asszisztensek nagyon odafigyelőek már erre a történetre. Tehát nagyon jól dolgozunk együtt ezekkel a szakemberekkel, mikor kétszer-háromszor lemegy egy kilencedikes, egy elsős, egy ötödikes fejfájás, hasmenés, nem tudom, gyógyszerért, és látja az orvos, látja az asszisztens, hogy ez nem szomatikus dolog, hanem ez valamilyen pszichés, szinte, hogy automatikusan irányítják az iskola egy tanácsadóhoz, és nem csak, hogy elküldik, hanem veszi a fáradtságot, eljön, ugye az orvossal lehet, hogy már van egy bizalomteli kapcsolat, leülünk ketten-hárman, és utána átveszi az iskola egy tanácsadó az esetet. Tehát ebben a team munkában én nagyon-nagyon sok lehetőséget látok.
Dr. Fritz Szabolcs, iskolai tanácsadó, egyetemi oktató a mai napra kész vendég, az iskola fóbia kapcsán beszélgetünk. Milyen gyakran fordul elő, hogy a probléma hátterében családi tényezők, például otthoni stressz vagy trauma, nem akarom azt mondani, hogy szülői felelőtlenség a felsorolásban áll. Itt az imént ön azt hangsúlyozta, hogy nem mindegy az, hogy otthonról hogyan indul el a gyerek. Nem mindegy az, hogy otthon mit kap a gyerek.
Igen, én minden szülőt arra hívnék meg, hogy akárhogyha hallgatja ezt a beszélgetést, hogy gondolkodjon el arról, hogy számára mit jelent az iskola, és milyen értelmezési kontextusban tekint az iskolára. Mert ez egy meghatározó most is, meg hogyha valakinek majd iskolába lép a gyereke, vagy oktatási intézménybe, ezek a nagyon csendes, hátul lévő családi kultúrák, ezek nagyon meghatározók. Itt arra gondolok, hogyha valaki egy nagyon erős teljesítmény elvárásokkal lép, vagy lépteti a gyerekét az iskolába. Ezek ki nem mondott családi üzenetek, viszont nagyon megterhelőek lehetnek abban a kontextusban, hogyha a gyerek például önbizalom hiányos, hogyha a gyereknek például valamilyen az én képével gond van, vagy sikertelenséget tapasztalt már meg. Tehát én azt gondolom, hogy fontos először is tisztázza a szülő, hogy számára mit jelent az iskola. És hogy ez szerintem ez egy jó kiinduló pont. Túl azon a szülőben megint csak arra hívnám meg, hogy gondoljunk bele, hogy a felnőtt élet, amire az iskola fel kell készíteni, az nem arról szól, hogy akadálymentes lesz az életünk. Nem olyan régi, pont Szatmárnémetiben a Boldog Gyerek, Boldog Tanár konferencián vettem részt, és elmondtam a pedagógusoknak, a szülőknek is, hogy nem az a szülőknek, meg az iskolának a feladata, hogy elhordjuk a gyerek élet pályájáról a kavicsokat, és hogy eltisztítsuk, hanem meg kell tanítani a köveken, átlépni a kövek között, egyensúlyozni a gyerekeket. Az a szülői hozzáállás, ami megpróbál, és tényleg ebben a pejoratív értelemben egy gondtalan gyerekkort, egy gondtalan iskoláskort vizionálni, és azt előhozni a gyereknek, én azt egy rizikófaktornak látom. Mert hogy az életünk nem erről szól. Sokkal inkább ott kell belenyúlni, odafigyelni a szülőnek, amikor látja, hogy a gyereknek nehéz, beszél arról, hogy most nekem iskolába menni, akkor megerősíteni érzelmileg, hogy nekem ugyanannyira fontos vagy, téged nem a jegyek miatt szeretlek. Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy az iskolánk a külső értékeléstől függjön a szülői szeretet. Mert a nagyon teljesítményorientált családokban az az étosz alakul ki, hogyha nem hozol jó jegyet Y tantályból, akkor feltétellé válik valahogy a szülői szeretet. Tehát én, és még egyszer mondom, hogy ezek nem kimondottan, mert lehet a szülő verbálisan, frontálisan teljesen más dolgot mond a gyereknek, de hogy érzelmileg hogyan közelíti meg az iskolát, és hogyan gondolkodik az iskoláról, mi az a belső program, az nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy erre hívnám meg szerintem, hogy ez egy jó kiinduló pont, hogy tanítsuk meg ezekben a nehezebb élethelyzetekben, normatív krízis helyzetekben jól boldogulni a gyereket. Lássam képesnek arra, hogy ő meg tudja oldani ezeket a helyzeteket.
És akkor lépjünk be az iskolába is. Az iskolai zaklatás, a bullying a alakulásában mekkora vagy milyen szerepet játszik? És akkor majd beszélünk a teljesítmény orientált oktatásról is.
Így van. egy jelenséget szeretnék így kicsit így felnagyítani, vagy nem tudom, a szülők, hát akinek 8-os vagy 9-es gyereke van, biztos ismeri a jelenséget, hogy ahogy kiteszik a középiskolai felvételiknek az eredményeit mondjuk júliusban, a mai diák még mielőtt az osztályfőnököt ismernék, tudnák az iskolának az étoszát, tehát minden előtt létrehoznak önállóan különböző csoportokat, WhatsApp, Facebook, nem tudom, különböző csoportokat, amiben elkezdődik úgynevezett ismerkedés. Én már ezt egy ilyen rizikófaktornak látom, meg ez a tapasztalatom, hogy az ilyen csoportokban is nyilván vannak halkapszavúak, vannak dominánsabb személyiségek, vannak vidékiek, vannak városiak, és mielőtt még az iskolába belépne a diák, egy csomó érzelem impulzus éri ezeket a gyerekeket. Mert hogy megjelennek itt ilyen domináns egyének, akik dominálják a beszélgetést, akkor nyilván egy szubmisszívnek már nehezebb erre, vagy nehezebb a jelenléte ezekben a csoportokban. Tehát azt gondolom, hogy egy csomó érzelmi tapasztalattal jelennek meg már szeptemberben, és júliustól szeptemberig ezek a csoportok élnek, sok esetben akár fizikailag is találkozhatnak, tehát van egy légüres tér, amiben sem az iskola, sem a szülő nincsen benne, de ők már online térben szocializálnak. És itt már elindulhatnak akár zaklatásos esetek, vagy ilyen összegyűjtik a digitális lábnyomukat a diákoknak, előkeresik a régmúlt képeiket, a szülők profiljáról leveszik a babaképeket, tehát hogy egy nagyon dinamikus dolgot képzeljünk el. És ahogy belép szeptemberbe az iskolába, akkor ezek a közösségek találkoznak az iskolának a belső kultúrájában. Én arra hívnám meg tényleg a szülőket is, vagy hogy talán érdemes már ebben a júliusi időszakban beszélgetni a fiatalokkal, hogy élik meg ezeket az online ismerkedéseket, vannak-e ott már félelmeik, vannak-e ott már negatív tapasztalataik. Mert amikor szeptemberben elkezdődik, akkor nyilván ez egy új fejezet, és ott már lehetőség van sokkal több fizikai, verbális konfliktusra, amúgy is az új csoportokban megindul a hierarchia képződés, ami mondhatom, hogy ez egy természetes folyamat, de ez lehet egy kiváltója egy zaklatásos folyamatnak is. Tehát, hogy a kutatások szerint az iskolafóbiáknak egy részében valóban van valamilyen zaklató jellegű folyamat, vagy olyan érzelmi helyzet, amit a fiatal nem tud jól lereagálni. De még egyszer mondom, hogy nagyon sokszor azt érezzük, hogy amikor bejönnek ezek a közösségek, már van egy előéletük, amit utána már csak kezelni tud az iskola.
Igen, ön a WhatsApp, meg Facebook, meg mindenféle csoportokat említi, amit már a 9. osztályba való belépés előtt, ugye a kísérettségi után létrehoznak a diákok, és igen, már eleve az, aki létrehozta a csoportot, az admin, ő a főnök. Már itt van.
Így van.
Itt van egyfajta hierarchia. Azt mondja ön, hogy beszéljenek a szülők a gyerekekkel arról, hogy mit jelent az online ismerkedés. Én magam megtettem, hogy beszélgettünk a gyerekkel, de igazából örültünk annak, amikor azt mondta, hogy hát most kimegy a leendő osztálytársakkal a várba, és ott találkozni fognak. Akkor ezek szerint ez egy rossz ötlet volt a gyerekek részéről és a szülők részéről, hogy áldásukat adták erre a találkozóra?
Én azt gondolom, hogy az az igény, hogy ők találkozni szeretnek, az egy abszolút természetes igény, mert a bennük lévő feszültséget szeretnék valahogy enyhíteni. Ennek egy sokkal, tehát ennek a, és ez a feszültség, ez egy természetes feszültség, hiszen egy új élethelyzetben, új közösségbe akarnak beilleszkedni, és keresik azokat a kapaszkodókat, hogy kihez tud majd érzelmileg kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy ott az különbözteti meg a jó találkozást, meg a rossz találkozást online vagy offline térben, hogy ez arról szól, hogy kapcsolatokat akarok építeni, arról szól, hogy egy mi tudatot akar-e kiépíteni az az osztályközösség, vagy ez egy olyan szűk klikkesedésnek a kezdete, amit utána már nehezen tud például az iskola vagy az osztályfőnök kezelni. Tehát, hogyha ez a befogadásnak az étoszában, a hangulatában, hogy mindenki jöjjön el, találkozzunk, építsünk barátságot, ez egy szuper dolog. Akkor van baj, amikor ez néhányakra, amikor csak a városiakra, aki, nem tudom, tehát hogy elkezd valamilyen kritérium mentén kizáró jelleget ölteni például. Tehát, hogy önmagában az, hogy akar kapcsolódni, szerintem az egy vagány dolog, az egy belső szükséglet. Az, hogy ezt hogyan valósítják meg, azt érdemes követni.
Itt anélkül, hogy átdobnánk a felelősséget az iskola tér felére, a szülő beszéljen a gyerekkel, hogy milyen buktatói, meg előnyei vannak az online ismerkedésnek, nyilván az osztálytársakkal való ismerkedésre gondolok. De mi a felelősség ebben az iskolának, ahol a gyerek találkozik más gyerekekkel, ahol talán intézményesített keretek között tudnának erről beszélni, vagy épp az a rossz, ha tanóra keretében beszélnek erről?
Azt gondolom, hogy, és akkor itt külön is választanám, hogy van ennek az iskola fóbiának egy preventív megközelítése, amiben az iskolának és különösen az osztályfőnököknek, tanítónéniknek nagy szerepe van, hogy de ezt egyébként jó iskolákban jó tanítónék, ezt olyan természetes módon csinálják, hogy az első hetek az ismerkedésről szólnak, ahol különböző kis játékokkal megpróbálnak közösséget építeni, és ezzel jelezvén az is, hogy mindenek előtt az ember a fontos, és nem a tananyag. Tehát, hogy én azért tartom fontosnak, hogy a kezdő osztályfőnök jóra, kezdő szülőértekezletek jó hangulatban legyenek, ne csak puszta információ átadás, hogy milyen fizetett, milyen könyvet legyenek, hanem tényleg legyen egyfajta ilyen érzelmi egymásra hangolódás. Ebben az iskolának az osztályfőnökök ebben nagyon sokat tudnak segíteni. Amikor iskolafóbiáról beszélünk, és az intézmény szembesül egy probléma helyzettel, ott azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mennyire tud rugalmas lenni az iskola, mert magában a kezelésben szükség van valamilyen rugalmasságra. Tehát például arra gondolok, hogy ha szülővel, szaktanárokkal közösen egyeztetve még nem tud az iskolában, az osztályban tanórán jelen lenni, de azért tudjunk neki mondjuk a könyvtárban biztosítani átmeneti időszakokat. Ez megkövetel az iskolától is a rugalmasságot. És ezt azért mondom, ugye a beszélgetés elején, mert iszonyatosan fontos, hogy ne legyen olyan időszak, amikor a gyerek nem jár iskolába a szorongása miatt, hanem az az iskolának, és nyilván a szülőnek is a feladata, hogy ezt a lassú átmenetet tudjuk biztosítani a gyereknek, de már az iskolai környezetben. És az összes jó sikertörténet az mindig úgy tud megvalósulni, hogy kellő szülői odafigyeléssel, intézményi rugalmassággal párosulva szépen lassan megoldódnak ezek a történetek. Ahol nagyon konkrét határidőket szabunk, ahol megbeszéljük, hogy ma nem tudom, akkor 2 órán fog részt venni, ő határozni. Tehát, hogy egy lassú átmenetet ott, ahol ez szakmailag indokolt, de ezt nyilván minden esetben közösen a szülővel szakemberek döntik el.
Ha már a pedagógusokról beszéltünk, minden tanárt be kell vonni, vagy be lehet vonni a megoldáskeresésbe az iskolafóbia leküzdése, megelőzése érdekében, vagy itt az osztályfőnökökre hárul a felelősség, mert hogy a tananyag az első, nincs idő különböző fóbiákra.
Hát én azt gondolom, hogy lassan majd eljutunk oda, vagy hát bízom benne, hogy nagyon sok tanár eljutott oda, hogy látjuk, hogy ha a gyerek nincs megfelelő befogadó érzelmi állapotba, akkor bármit csinálok a tananyaggal, az nem fog beletöltődni a gyerek fejébe. Nekünk az a tapasztalatunk, hogyha van ilyen eset, ami úgy az iskolának a tudomására jut, akkor akár osztályértekezleten, akár az osztályfőnöknek a finom, odafigyelő munkájával, ahol jelezni tudja a szaktanárok felé, hogy halasszuk el azt a dolgozatot 2 héttel. Most az iniciális tesztet nem biztos, hogy jó annak a közösségnek, annak a gyereknek megint. Tehát ilyen finom belenyúlásokkal fontos, hogy az iskola és az osztályfőnök segítse, és ezt úgy, hogyha tényleg kellő finomsággal tudják a szakemberek is tálalni, úgy, hogy ne a betegség tudatát támogassuk a gyereknek. Tehát, hogy ne, még egyszer mondom, hogy nem jó, hogyha valamilyen előnye származik abból, hogy a otthon marad a gyerek, vagy speciális ellátásban részesül a gyerek. Tehát nagyon fontos, hogy ő nem fogja ezeket átugorni, vagy kikerülni, hanem itt egy sajátos beilleszkedési, beszokási ütemtervről van szó, amit nyíltan lehet a tanárok között kezelni, mert azt gondolom, hogy a pedagógus úgy is észreveszi, hogy az a gyerek valamiért máshogy vagy nehezebben beilleszkedő dolog. Mi ezt a kellő őszintességgel szoktuk beszélni, és hogy nekünk ebben jó tapasztalataink vannak a tanári közösségekkel, de biztos, hogy vannak más közösségek, ahol ezt nem tudják kezelni jól.
Igen, tehát ott tudják jól kezelni, ahogy Várad Izabella fogalmazni szokott, ahol a tanár be tudja csukni a szó mindenféle értelmében az ajtót maga mögött, amikor belépett az osztályterembe, és igen, eltekinteni attól, hogy most haladni kell a tananyaggal, mert hogy két órával vagy három órával le vagyunk maradva. De hogy sajnos még mindig tapasztaljuk azt, hogy vannak tanárok, akik be akarják tölteni a tudást a gyerek fejébe, mindegy, hogy az milyen állapotban van. Tudnak-e rugalmasabb követelményeket biztosítani az erdélyi iskolák ahhoz, hogy a diák fokozatosan visszataláljon az iskolába? Mit tapasztal ön? Van változás? Kezdünk beszélni? Mi beszélünk az iskolafóbiáról most itt a rádióban? Az iskolákban az iskolafóbia jelensége az ott van a tanári beszélgetésekben?
Egy előző, vagy sok éves előző tapasztalatot, vagy egy ilyen élmény jön itt most be így a beszélgetés kapcsán, amikor először megjelentek, és gondolom, hogy a rádió hallgatóknak is a környezetében vannak olyanok, akik úgynevezett homeschoolingban, vagy otthonoktatásban részesülnek, és nekem sok évvel ezelőtt voltak ilyen találkozásaim szülőkkel, és az otthonoktatás mögött, tehát sok oka van, hogy miért tanítják otthon, különböző irányzatai vannak, de nagyon sokszor például a szülőnek a túlféltő, túlóvó, vagy a gyereknek az iskolafóbia irányába sodródó magatartása van. És másik oldalról az otthonoktatásnak az egy rendszerkritika, aki pont ezt a rendszernek a rugalmatlanságát, a gyereknek a nem odafigyelése, tehát hogy ezek szoktak elhangzani rendszerkritikaként, és ezért mondom, hogy igazából ma már például az, hogy megjelennek ilyen cikkek, amelyek próbálnak egy picit témacentrikusan a tanároknak a tudat mezeire behozni ezeket a problémákat. Tehát, hogy én szeretném azt hinni, és hogy amikor gyakran tanárképzéseken is ugye viccesen szoktam mondani, hogy nagyon sokszor a tanár azzal a prekoncepcióval jön be az osztályba, hogy itt most mindenki csak téged akar hallgatni, és alig várják, hogy itt megozza tananyagot, miközben igazából minden osztályban van 25-30 szubjektív valóság a saját érzelmi terhelésükkel, és nagyon nagy művészet az, hogy közös figyelmi térbe tudjunk hozni ma egy gyereket. És ez a figyelmi tér létrehozása, az rengeteg érzelmi intelligenciára van szükség. És hogy nem, abban a szempontból nem vagyok optimista, hogy sajnos a tanárképzés olyan, amilyen Romániában, és hogy túl azon, hogy szenzitivizáljuk, érzékenyítjük a tanárokat interjúkkal, olvasunk a sajtóba különböző dolgokat, nem biztos, hogy attól van neki még készsége, kompetenciája, szaktudása, hogy hogyan foglalkozzon ezekkel a gyerekekkel. A különböző működési rendszabályzatok is elindulnak, vagy valamilyen formában az iskolának adnak egyfajta autonómiát, hogy hogyan kezeljék rugalmasan ezeket az eseteket, de még egyszer azt mondom, hogy soha nem egy törvény fogja ezeket az egyéni esetekre szabott rugalmasságot megoldani egy iskolai intézményben. Itt mindig egyéni esetenként próbáljuk kezelni, hogy annak a gyereknek mire van szüksége. Tehát mondjuk megint egy példát, amikor elindul egy ilyen gyógyító munka, akkor nagyon fontos megnézni, hogy az iskolafóbia, tehát ez a szorongásos állapot, hogy néz ki a reggelben, hogy ez akkor van, amikor ő fel kell, a buszon jelenik meg, ahogy az iskolába belép, vagy amikor az osztályba belép, és hogy hol kell belenyúlni ebbe a gyógyító munkába, ebben már az iskolának is nagyon nagy szerepe van és rugalmassága. És kicsit ide visszatérve az iskolának a felelősségére, Abban, azokban az esetekben, amikor nem induló osztálynál vannak ilyen iskolafóbiás esetek, nagyon gyakran azonosítanak, hogy egyébként rendben vagyok, na de attól a tanártól szorongásos állapotba kerülök. Tehát, hogy vannak olyan tanárkarakterek, amelyek szorongásos állapotot váltanak ki bizonyos diákokban. Azokat lehet egyfajta interszubjektív konfliktusként kezelni, mediálni, beszélgetni, leültetni őket, hogy, és ez nagyon fontos, hogy a tanár is lássa meg a gyerekben az embert, és nyilván a diák is meg tudja látni a tanárban azt az embert, aki végül is a saját motivációs rendszerével lép be az osztályba. Tehát ebben egy érzelmi intelligenciával rendelkező tanári közösség rengeteg mindent tud tenni a gyerekek jólétéért. És hát ez nem egy ilyen most kitalált dolog, hanem ezt valóban látjuk, meg tudjuk, hogy ez így kellene működjön.
Zárásként beszéljünk arról, hogy milyen módszerekkel tudnak a szülők tenni az iskolafóbia kialakulása ellen, leküzdése ellen. Itt hangsúlyozta ön a beszélgetésünk során, hogy a szülő el kell jusson a felismerésig. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat. Mi az, amivel a szülő otthon támogatni tudja a diákot? Mi az, amivel a szülő támogatni tudja az iskolát?
Hadd kezdjem egy személyes példával, és talán rávilágít, hogy miért nehéz ilyen receptszerűen megragadni ezt a dolgot. Szerintem minden szülőnek, és nekem is a saját gyerekének az életében volt olyan momentum, hogy óvodában mondjuk nehezebben akart mondjuk menni aznap, vagy egy évkezdő, vagy egy periódusban. És nekem nagyon megmaradt ez az érzés, hogy tudtam, vagy nekem akkor volt egy ilyen szülői reveláció, hogyha ott hagyjuk, hogy a gyereknek a hisztie, szubjektív érdekérvényesítése győzzön, akkor mi ott el fogunk veszíteni egy nagyon nagy csatát. És én nagyon sokszor látom azt a szülőkön, hogy bár nekik is nehéz a síró gyereket bevinni az óvodába, iskolába, néha hosszú távon más időperspektívába kell nézni ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy amikor tapasztalja a szülő az első ellenállási tüneteket, hogy a gyerek nem akar iskolába menni, hogy az első fázisban nyilván az érzelemközpontú beszélgetés, hogy mi van mögötte, hogy milyen szorongások, félelmek vannak mögötte, erről érdemes beszélgetni, de egy elfogadó, de nagyon határozottan szeretettel ilyen kell az iskolába, az óvodába elkísérni ezeket a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy tényleg egy olyan világban élünk, hogy nagyon sokat hallunk a pszichoszomatikus tünetekről. Hogyha azt látjuk, hogy a gyereknek mondjam úgy, hogy indokolatlanul, vagy számunkra nem megérthető módon vannak ezek a testi tünetei, akkor legyen ez is ott a képzeletbeli tarisznyánkban, hátizsákunkban, hogy nem-e valamilyen szorongásos tünetnek vannak a testi tünetei. És hogy ha a szülő már közel tudja magához engedni ezt a dolgot, el tud ezen gondolkodni, hogy én hogy állok az oktatási intézményhez, mennyire tudok ebben megbízni, mennyire akarom a gyereknek az életét problémamentessé tenni, vagy mennyire akarom inkább a problémák között kompetenssé tenni a fiatalt, a gyereket, ezek mind nagyon fontos önismereti munkák. És hogy hát, mint a nagyon sok más esetben, a szülő azzal tehet első lépésben, hogy a saját érzelmi portáján rendet tart, megnézni, hogy vannak-e belső szorongásaim, amit a gyerek átvesz. Utána lehet nézni, hogy akkor a gyerek abban a közösségben akár egy osztályfőnökkel, óvónénivel, tanítóval elbeszélt, hogy mennyire van periférián, hogyan van jelen az iskolában, és hogy kialakuljon egy teljes érzelmi térképe a gyereknek, hogy mi van az iskolába való járás ellenállása mögött. És hogyha azt látjuk, hogy ez tehát hogy nehezebb ezeket az ellenállásokat leküzdeni, vagy erőből próbáljuk már megoldani ezeket a dolgokat, akkor érdemes megkeresni a szakembert. És még egyszer mondom, nem azért, mert a felelősséget át akarom hárítani a szakemberre vagy az iskolára, hanem egy egy közösségben való, közös együtt gondolkodásban kidolgozni egy olyan stratégiát, amiben a szülőnek is megvan a feladata, szerepe az iskolának és a szakembereknek is. Hogyha ezt így meg tudjuk a maga szeretetteljes bizalmi légkörében oldani, akkor én azt tudom mondani, vagy azt látom, hogy akkor túl lehet lépni ezeken a szorongásos iskolafóbiákon.
Azt hangsúlyoztuk itt, hogy fontos kezelni az iskolafóbiát, de mi lesz, ha nem kezeljük? Iskolába kell járni, és kész, és itt visszatérünk az indító kérdéshez. Korábban is mentek iskolába a diákok, úgy, ahogy mentek, volt, akinek volt kedve, volt, akinek nem volt kedve. Tehát mi lesz, ha nem kezeljük az iskolafóbiát? Milyen felnőttek lesznek?
Még mielőtt a felnőttségig eljutnénk, én azt gondolom, hogy és akkor egy szülői hibát is idehoznék. Azt látom, hogy azok a szülők, akik nem tudják jól kezelni ezt a helyzetet, abból a szempontból partnerei lesznek és cinkosai a gyereknek, ami nyilván nem segít a gyógyulást, hogy elkezdenek papírokat gyártani. Tehát, hogy itt arra gondolok konkrétan, hogy nagyon szigorú bizonyos szempontból a román oktatási rendszer a hiányzással, és ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy tudjuk az iskolába behozni a gyereket, mert mondjuk szorongásos tünetei vannak, elkezdünk a házi orvostól, szakorvostól papírokat hozni, gyártani, és hogy a gyerek azt veszük észre, hogy heteket, akár hónapokat otthon van, a hiányzások orvosilag igazolva vannak, de hát érezzük, hogy ez nem oldja meg a problémát. És hogy egészen addig elmenve, hogy mert nyilván ez megterheli a családot is, hiszen az iskolának nagyon fontos ez, hogy a gyereket rá lehet bízni, a szülő tud dolgozni, tehát el tud egészen addig menni, míg az egyik szülő otthon marad a gyerekkel, innen már csak egy lépés, hogy akkor majd homeschooling rendszerbe akarja majd iratni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szülő is nézze meg, hogy azok a megoldási stratégiák, amiket választ, az hosszú távon hova fogják vinni a gyereknek az életpályáját. Mert hogy, megint csak azt mondom, a felnőtt világra nézek, ugyanazt látom, mint az iskolában. Lesznek új közösségek, amibe be kell illeszkedni. Ott lesznek hierarchiák, ott szükség lesz az érdekérvényesítésre, ott szükség lesz a stressznek a kezelésére, lesznek ott is határidők, teljesítmény. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az iskola nem az életből kivágott rész. Tekintsük szülőként az iskolát egy olyan gyakorlási lehetőségnek, skillek, kompetenciák tekintetében, amire a felnőtté váló gyerekeknek iszonyatosan fontos szükségük van, lesz. És mert hogyha belemegyek ebbe a játékba, hogy túlvédem a gyereket, megpróbálom előle elvenni ezeket a köveket, sziklákat, egy gondtalan életet biztosítani a gyereknek, akkor egyértelmű, hogy nem az életre készítem fel a gyereket, és az élet úgy van berendezve, hogy hozni fogja a pofonokat, hozni fog olyan helyzeteket, ahol már nem tudom ezeket megfelelő módon kezelni, és eljuthatok oda, hogy a mama hotelbe ül majd 30 évesen, mert nem tud majd megfelelni, nem akar, szorongásos lesz az első munkahelyre, akár, de messzire vezethetnek ezek a történetek. Tehát, hogy ezek nyilván, ha egy nagy képben nézem, ezek mindegyik valahova visszanyúlnak a gyerekkorban valamilyen szülői nevelési stílusra. Azért ennek is már elég tág szakirodalma van.
Legyen ez a zárszónk, dr. Fritz Szabolcs, egyetemi oktató iskolai tanácsadó. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a meghívást, jó beszélgetés volt.